Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Árszakra Fesztivál keretében rendezik meg a nyitott templomok napját Egerben, szombaton, szeptember 13-án. Erre a napra megnyitja kapuit az egriesegi palota magánkápolnája. A szemtér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja a vendégeit a kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, mely szeptember 30-áig látogatható. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében a Talentum Ifjúsági Ének és Zenekar dicsőítő koncertet ad. Több mint 500 erdélyi diákot szállítanak a Rákóczi Szövetség buszai magyar iskolába. A 39 iskolabusz naponta 531 kisdiákot visz magyar tannyelvű oktatási intézménybe, írta az MT-nek küldött közleményében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. A Rákóczi Szövetség és az iskola alapítvány közös programjában 35 magyar iskola vesz részt, főként az erdélyi és a párciumi Szorvány megyékből. A program célja, hogy a Szorvány településeken élő diákok számára is elérhetővé tegyék a magyar nyelvű oktatást. Az iskola a tudásé, nem a politikáé, hívta fel a figyelmet Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos. Hozzátette, sajnos nem egyértelmű mindenki számára a válasz arra a kérdésre, hogy egy pedagógusnak az órán tanítania vagy politizálnia kell. Ma reggel a digitális polgári körben olvastam egy történetet, ami arról szólt, hogy egy 9 éves tanulónak végig kellett hallgatnia egy tanórán a pedagógusának a politizálását. Majd ezt követően sajnos sokan írtak még hasonló történeteket, idézte fel a miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta, mindenki figyelmét szeretné felhívni arra, hogy az iskolában és a tanórákon nincs helye semmilyen irányú politikának. A nagyon nehéz körülmények ellenére is lehet eredményeket elérni. Erre példa, hogy tornacsarnok épülhetett a Csurgói Református Gimnáziumban, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Csurgón. Soltész Miklós a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium megújult és kibővített tornacsarnokának avatásán arról beszélt, hogy 4 évvel ezelőtt adták át az intézmény sportcsarnokát, amelyet most öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel bővítettek. Felidézte, hogy a gimnázium még a legnehezebb időszakokban, így a II. Világháború idején is képes volt fejlődni, akkor új emeletet építettek az intézményre. Egy nagyon nehéz és veszélyes időszak volt, mégis volt Magyarországnak és a református közösségnek ereje, hogy építsen, ez pedig a minden körülmények között küzdeni akarás és alkotás vágyának üzenete. Jókai Mór születésének 200. évfordulója és a Magyar Tudományos Akadémia alapításának bicentenáriuma alkalmából az Üstökös kit önlángja a végtelenbe visz címmel a Polihisztor Jókairól látható kiállítás csütörtöktől az év végéig a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat az író alkotásainak egy kevésbé ismert, ám rendkívül izgalmas rétegét tárja fel, bemutatja, miként váltak a tudományos felismerések és technikai újítások, nem pusztán témává, hanem szövegalakító erővé Jókai regényeiben. A mozgás fontosságáról beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a helyi bringás pumpapálya átadó ünnepségén. Révész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését. Az államtitkár ismertette, 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringa Park programban. A térségben, a Sátoraljaújhelyi mellett, Bodrogkeresztúrban és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák. Pénteken kezdődik a 27. Szolnoki Gulyás Fesztivál. Főzőverseny, jótékonysági gulyásvacsora, motoros felvonulás, koncertek, gyermekprogramok, kézműves vásár is lesz a szeptember 12-től 13-áig tartó 27. Szolnoki Gulyás Fesztiválon. Az esemény, amelynek a gulyás áll a középpontjában, igazi ünnepe a magyar gasztronómiának, írták a szervezők. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, így nagyobb területen kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Átmenetileg keleten is csökken a felhőzet, aztán mindenütt eláll az eső, ugyanakkor az ország keleti harmadán és délnyugaton hajnalra réteg felhőzet képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet 12 és 18 fok között várható, az északi völgyekben 10-11 fok is lehet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa beszéde az új püspökökhöz. Szeretettel szolgáljátok Isten népe hitét, bátran hirdessétek az evangéliumot. A helyzet nagyon komoly, nyilatkozta a pápa Izrael Hamasz elleni katari támadásáról. 14. Leó üzenete a karmelitákhoz. Legyetek az egység tanúságtevői a széttöredezett társadalmakban. Új püspököt szenteltek Kínában a Leó pápa által létrehozott egyházmegyében. Átalakító művelet, Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére. Leó pápa az új püspökökhöz. Szeretettel szolgáljátok Isten népe hitét, bátran hirdessétek az evangéliumot. Csütörtökön délelőtt találkozott a pápa a szinódusi aulában az elmúlt évben szentelt püspökökkel, összesen 192-en vannak a világ minden földrészéről, akikkel együtt gondolkodott arról, mit jelent a püspöki szolgálat. Alázat, szeretet, figyelem és bátorság egyaránt szükséges útjukon, melyet kísérjen a Szentlélek szele és püspökké szentelésük öröme. Előbb angolul köszöntötte az egybegyülteket a Szentatya, majd olaszul mondta el beszédét, hozzáfűzve, hogy őt is meglepi, hogy nem fekete ruhában vesz részt a találkozón, mivel időközben pápa lett.
Ringrazio il dicastero per i vescovi. Pensavo arrivare per questo corso vestito di nero anch'io, però.
Én is fölteszem magamnak a kérdést, miért engem választott az Úr? Először is ne feledjük azt az egyszerű, de fontos tényt, hogy nem azért kapták a püspöki szolgálat ajándékát, hogy megtartsák maguknak, hanem azért, hogy szolgálják az evangéliumot. Azért választotta és hívta őket az Úr, hogy apostolaiként és a hit szolgáiként küldje őket a világba.
Come apostoli del Signore, come servi della fede.
A püspök tehát szolga, arra hivatott, hogy szolgálja a nép hitét, foglalta össze gondolatait a pápa. Mindez a püspök identitásával függ össze, ami nem pusztán a szolgálat gyakorlásának külső megjelenése vagy módja. Éppen ellenkezőleg, Jézus azoktól, akiket tanítványaiként és az evangélium hirdetőiként elhív, elsősorban az apostolokat, azt kéri, hogy legyenek belülről szabadok, lélekben szegények, és álljanak készen a szolgálatra, de mindezt a szeretetből fakadóan, hogy kövessék az ő példáját.
Egli ci ha manifestato lo stile di Dio, che non si rivela a noi nella potenza, ma nell'amore di un padre che ci chiama alla comunione con lui.
Jézus megmutatta nekünk Isten stílusát, ami nem a hatalomban, hanem az Atya szeretetében mutatkozik meg, és ami arra szólít minket, hogy legyünk szeretet közösségben vele. Az egyedüli tekintély az alázatos szolgálat, ahogy Jézus válaszolt a tanítványainak. Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Ferenc pápa gyakran elmondta, hogy a püspöki hatalom csak az alázatos szolgálat. Nagyon fontos, hogy ezen elmélkedjünk, és igyekezzük megélni a gyakorlatban, buzdította Leó pápa az újonnan szentelt püspököket. Arra kérte őket, hogy mindig alázatosan és imával szolgálják a népet, ahová az Úr küldi őket. Jézus rajtuk keresztül lép közel testvéreihez, kezükön keresztül simogatja és vigasztalja őket. Szavaik és szívük által hirdeti az evangéliumot és veszi magára a testvérek örömét és aggodalmait.
Allo stesso tempo, oggi dobbiamo chiederci cosa significa essere servi della fede del popolo.
Föl kell tennünk ugyanakkor magunknak a kérdést, hogy mit jelent az, hogy a nép hitének szolgái vagyunk. Nem elég a tudat, hogy ez a szolgálat a Krisztust követő szolgálat szellemében gyökerezik. Az apostolkodás stílusában is meg kell jelennie, a lelkipásztori ellátásban és kormányzásban, a hithirdetés buzgalmában, különböző és kreatív módokon, melyeket a szolgálati hely megkíván majd. A hit és annak átadása válságban van, ezzel együtt a vallásgyakorlat is, ezért megújult szenvedéllyel és bátorsággal kell hirdetnünk az evangéliumot. Ezzel együtt pedig sokan, akik eltávolodtak a hittől, gyakran visszatérnek és kopogtatnak az egyház kapuján, újra fogékonyak lesznek a spiritualitás iránt, de olykor nem találnak megfelelő válaszra a megszokott lelkipásztori nyelvezetben és formákban.
E non dobbiamo dimenticare inoltre le altre sfide di carattere più culturale e sociale.
Leó pápa emlékeztetett a kulturális és társadalmi kihívásokra is, mint a háború és az erőszak drámája, a szegények szenvedése, a testvéribb és szolidárisabb világ iránti vágy, továbbá az etikai kihívások, amelyek az élet és a szabadság értékét vetik föl. Az egyház ebbe a világba küldi most az új püspököket, mint szerető és figyelmes pásztorokat, akik tudnak osztozni az emberek életében, kérdéseiben, aggodalmaiban és reményeiben. Olyan pásztorok, akik vezetői, atyai és testvérei szeretnének lenni a papoknak és hittestvéreiknek. 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy a lélek szele kísérje mindig őket, püspökké szentelésük öröme pedig, mint egy finom illat szálljon át azokra is, akiket szolgálni fognak.
A pápa Izrael Hamas elleni katari támadásáról. A helyzet nagyon komoly. 14. Leó pápa kedden a Castel Gandolfo-i rezidenciájáról kilépve röviden válaszolt az újságírók kérdéseire a dohai robbantással kapcsolatban. Nem tudjuk, merre tartanak a dolgok. Sokat kell imádkoznunk, tovább kell dolgoznunk, és elő kell mozdítani a békét. A Gáza városában kiadott evakuálási parancsról a pápa elmondta, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot a plébánossal. Nem kaptam hírt. 14. Leó pápa igazán súlyos hírekről beszélt, utalva Izrael dohai bombázására, amely néhány Hamas vezető ellen irányult. A támadás több lakóépületet is eltalált a fővárosban. A Szentatyát kedden kérdezték az újságírók, a pápák Castel Gandolfo-i nyári rezidenciája a Villa Barberini előtt, ahol kevesebb, mint egy napot töltött a Szentatya, hétfő estétől kedd délutánig. 14. Leo a kapu előtt néhány pillanatra megállt az újságírókkal, miközben a hosszú sorban egybegyűlt emberek tapsoltak és a nevét skandálták. A Rai News kérdésére válaszolva aggodalmát fejezte ki a Közel-Keleten történtek miatt. Az egész helyzet valóban súlyos, mondta. Nem tudjuk, merre tartanak a dolgok. Még mindig súlyos a helyzet. Erősen kell imádkoznunk, és továbbra is dolgoznunk kell, keresni és elősegíteni a békét. Izrael Gáza városának lakóira vonatkozó azonnali evakuálási parancsával kapcsolatban, amely a katonai műveletek eszkalálódására utal, a pápa elmagyarázta, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot a Szent Család plébánosával, Gabriel Romanelli atyával. Megpróbáltam most felhívni a plébánost, de nincsenek híreim, mondta. Biztosan jól voltak, de az új parancs után nem vagyok biztos benne. Kedd este maga Romanelli atya jelentette be a közösségi média csatornáin keresztül, ma a Szentatyának, 14. Leó pápának sikerült kommunikálni velünk. Megkérdezte, hogy vagyunk és mi a helyzet. Áldását küldte ránk, és imádkozott értünk és a békéért. XIV. Leó pápa a karmelitákhoz. Legyetek az egység tanúságtevői a széttöredezett társadalmakban. Az indonéziai Malangában szeptember 9-én nyílt meg a rend nagy káptalanja, amelyre a pápa bátorító üzenet küldött Mikael O'Neill Periel atyának. Ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi számotokra az idők jeleinek felismerését, különösen a szegények szemszögéből. Imádkozom, hogy a szeretet köteléke közösségeitekben tanúságot tegyen az egység ajándékáról, különösen a társadalom azon részeiben, amelyeket a megosztottság és a polarizáció széttöredezett. A pápa így buzdította a karmelita rend szeptember 9-e és 26-a között az indonéziai Malangban megrendezett nagykáptalanjának résztvevőit a találkozó megnyitóján felolvasott üzenetében. Az augusztus 5-én aláírt és O'Neill Periel atyának címzett levelében a pápa hangsúlyozza, hogy a találkozóra választott téma, szemlélődő testvériségünk felismeri küldetését, tükrözi a karmelita karizma lényegét, mert azt mutatja meg, hogy a közösségi imaélet hogyan alkotja szolgálatuk alapját az egyház és a világ javára. A csendes imában és a kölcsönös gondoskodásban gyökerezve ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi, hogy felismerjétek az idők jeleit, különösen a szegények szemszögéből, és a szeretet csendes állandóságával válaszoljatok. 14. Leó a karmelita regulát idézve, amely arra ösztönöz, hogy végezzünk némi munkát, és hangsúlyozza, hogy ennek mély jelentése van e szerzetes rend szolgálatában, mivel arra hív, hogy testesítsétek meg Krisztus szerető tekintetét, aki irgalmassággal és gyengétséggel ölel át minden embert. Akár a lelki gyakorlatokon tartott prédikáláson, a lelki vezetésen, a plébániai munkán vagy a fiatalok nevelésén keresztül, a pápa reméli, hogy a karmeliták a szeretet és az egység példaképei lehetnek egy olyan világban, amelyet gyakran sújtanak a feszültségek és konfliktusok. Végül a pápa a Kármelhegyi szűzanya közbenjárásába ajánlja a nagykáptalant, bízva abban, hogy ez a szent évben tartott találkozó a lelki megújulás lehetőségévé válik.
Átalakító művelet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére.
A görög monda szerint élt valamikor egy gyönyörű szép földön túli ifjú, Narcissus. Ez a szép ifjú egy alkalommal beletekintett egy tó vizébe, és amikor meglátta a víz tükrében saját gyönyörű képmását, beleszeretett önmagába. Megszerette ezt a gyönyörű képmást, és lehajult a tóvízébe, hogy magához ölelje. Ez az ölelés halálos volt, hiszen belehalt a tóba. Halálának helyén egy gyönyörű szép hófehér narcisz nyillott. A középkorban egy spanyol drámaíró ebből a mondából egy drámát alkotott, El Divino Narciso, vagyis Isteni Narcisz címmel. Az író szerint ez a gyönyörű szép ifjú nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki a mennyből lenézett a földre, és meglátta képmását, az embert. Beleszeretett az emberbe, az emberiségbe, és lehajolt hozzá, hogy magához ölelje. Ölelése halálos volt. Két ölelésre terjesztett karját az az ember feszítette keresztre, akinek ő felajánlotta isteni szeretetét. Narcissust az önimádat jelképének tartják. Krisztus pedig az önzetlen ember prototípusa, aki a másik emberben is ezt az isteni embert szereti. Ha magamban gyönyörködöm, akkor a kezdetben egészséges és szükséges önszeretet könnyen önimádattá válhat. Ha magamban, és persze másban is, az isteni képmást tisztelem, akkor a krisztusi úton vagyok. Ha narcisztikussá válok, idézőjelben mondva átkos lesz az életem. Ha a krisztusi úton haladok, áldott vagyok. Az áldás útját azonban nem lehet úgy végigjárni, hogy ne találkozzam a kereszttel. Ha őszinte szeretet kapcsolatban élek a szerető Istennel, és sugárzom az ő szeretetét, sok ellentmondásba ütközöm, és visszautasításban is lesz részem. Nem csak másokkal, akik nem akarják elfogadni ezt a szeretetet, hanem sokszor önmagammal is. És ezért minden belső ellenállásra az úgynevezett átalakító művelet a válasz. Az átalakító művelet az, ha az érzett ellenállást magamban beismerem, tudatosítom és szenvedéssel átformálom, ahogy Krisztus is tette. Az önzésre való hajlam önzetlenséggé való átformálása ez a művelet. A keresztrefeszítés a rómaiak által használt kegyetlen kivégző eszköz volt Jézus idejében. A legnagyobb gazembereket feszítették keresztre. S az igaz Istenember vállalta ezt a kivégzési módot, így alakult át a bitófa, az átok fája, az áldás fájává. Mi csodálatos átalakító művelet ez? A gazember megmentése, hogy igazzá váljon. Csak egy I betű az eltérés. Mégis mekkora a jelentés? Gazemberből válhatok igazzá, ha átölelem a keresztet, ahogy a mester is tette, vagy fordítva, ha az igazság útjáról letérek, elutasítom a keresztet és a gazságot választom. A döntés mindig a kezemben van, de saját erőmmel nem tudom ezt maradéktalanul kimunkálni, csak akkor, ha az isteni erő segítségét igénylem és kérem. A kereszt így válhat számomra is az áldás fájává. A mesterre tekintek, szenvedő arcát nézem és megértem. A szeretet szenvedéssel születik meg. Ahogy az édesanyja fájdalmak és kínok közepette szüli meg gyermekét, és utána gyönyörködik benne, mennyivel inkább teszi ezt a szerető Isten, aki úgy szeret, hogy egyszülött fiát küldi és átadja az embernek, aki őt visszautasítja. Maga a fiú önként teszi meg ezt a gesztust az emberért, aki legtöbbször visszautasítja ezt az isteni szeretetet, és elmenekül tőle. Mindig vannak azonban olyanok, akik ott maradnak a felemelt kereszt alatt. És nem csak felnéznek a keresztre, nem csak a nyakukban vagy autójukban hordják, amely a megváltást és átalakítást jelzi, hanem vállalják és vállukra veszik a rájuk eső részt. Ez a kevés ember mindig elég arra, hogy sok legyen. Pár búzama ki kell, és mindig több lesz a termés. Ez a szeretet termő ereje. S mindez a kereszt alatt indul el, hogy aztán ne csak alatta álljak, hanem vállaljam én is a rám eső részt, hogy megtegyem a részemet, és azt egészen. Mózes 4. könyvében található az a rész, amely a kereszt megváltó és átalakító erejének előképe. A zsidó nép vándorol a pusztában, maga mögött azzal az átélt tapasztalattal, hogy Isten mennyire szereti őket, hiszen csodás módon átvezette őket a Vörös-tengeren. Vagyis megtapasztalták azt, hogy ha elfogadják Isten szeretetét, akkor megszabadulnak múltbéli gonoszságaiktól. Ám de megfeledkeznek erről a tapasztalatról, és azért mérges kígyók jelennek meg a helyszínen. Marásuk halálos. Amikor rájönnek, hogy Istentől elfordulni halált jelent, kérik Mózest, a közben járót. Ekkor Mózes nem a kígyókat tünteti el, hanem részből készített kígyókat, és azokat oszlopra tűzi Isten parancsára. Aki rátekint, meggyógyul. Igazából nem a részkígyó gyógyítja meg őket, hanem az a tény, hogy újra föltekintenek Istenre, és nem csak a földhöz ragadt életet élik. Tehát nem a részkígyó gyógyítanak, hanem a mögöttük rejlő, szerető Isten. A kereszt felmagasztalása ezt jelenti, sőt, szerencsésebb ez esetben a kereszt felmutatásáról beszélni, hogy a tárgy mögött én is felismerjem a mögötte élő és feltámadott urat, akitől megtanulhatom a szenvedés szeretetti alakításának művészetét.
Átalakító művelet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2008. január 16-ai adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget fiatalokkal a Krisztus követésről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai alkalommal a Hitvalló műsorban, ahol fiatalokkal erkölcstani kérdésekről beszélgetünk és elmélkedünk. Először is egy mi atyánk imájával ajánljuk magunkat a Jóisten szeretetébe. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egyik évfolyam társam és nagyon jó barátom, szegény ő nem lett pap, de mégis azért törekszik a helyes úton járni. Mikor szemináriumban együtt voltunk, ő fogalmazta meg, hogy hát nagyon könnyű keresztény életet élni, jónak kell lenni, nem szabad rosszalkodni. Szóval egy ilyen jó, meg lehet ezt fogalmazni, de valójában minket fiatalokat kielégít ez a mondat, hogy jól kell viselkedni. Mit jelent egyáltalán ez a dolog, hogy jól kell viselkedni?
Tulajdonképpen ez egy nagy gyűjtőfogalom, de szerintem kinek mit tartalmaz ez, mert ez elég egy átfogó dolog, és hát minden embernek mást jelent szerintem, hogy jó-e vagy rossz.
Igen. És nektek mi az a mérce, ugye mondtad azt, hogy gyűjtőfogalom, tehát ez egy általános kifejezés. Mi az a mérce, ami alapján az emberek eldöntik, hogy jók-e, vagy rosszak. Hogy valakinek a cselekedete jó, helyes, vagy éppen helytelen. Vagy éppen a saját tette. Petra, szerinted mi határozza meg, hogy valami jó vagy rossz?
A lelkiismeret.
Így van, a lelkiismeretünk. Ugye ez belülről súg, hogy az ember tudja azt alapból, hogyha már egy kicsi gyerek is, hogyha lejt egy vázát, összetörik egy váza.
Akkor tudja, hogy ez egy rossz dolog.
Így van, tudja, hogy rosszat követett. Tehát anélkül, hogy a mama ordítaná, anélkül is tudja azt, hogy valami nem jó történt. Tehát ez valahol a lelkiismeret szava bennünk. De valami ezt a lelkiismeretet, ezt mi szabályozza? Mi egyáltalán az a szó, hogy lelkiismeret? Ki tudja ezt?
Számomra például azt jelenti, amit már mondtak is itt többen, hogy ha eltörök egy vázát, akkor így rossz érzésem van, hogy például anyukámnak ez rosszul esik, hogy én így rosszalkottam, és akkor eltörtem egy vázát, és szerintem így a szeretet mértéke határozza meg azt, hogy milyen mértékű a lelkiismeretünk.
Blanka, ez nagyon-nagyon jó válasz volt, hogy szeretet mértéke határozza meg azt, hogy milyen a mi lelkiismeretünk. Mert a teológia azt mondja, hogy a lelkiismeret, és tulajdonképpen katekizmusban, ha visszaemlékeztek, mit tanultatok, akkor az van benne, hogy a lelkiismeret az Isten szava bennünk. És ugye, hogyha Isten szól, ugye honnan ismerjük meg, hogy hol van Isten? Ugye János evangélista mondja a levelében, hogy Isten a szeretet, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. És igazából, aki nyitott erre a szeretetre, annak van ez a belső hang, ez a belső érzés, a lelkiismeret, amely tulajdonképpen az Isten szava, és amely megszólal, hogy ha valami helyes vagy helytelen. Igen, csak hogy ezt most vagy erre, vagy odafigyel az ember, vagy nem, vagy oda akar figyelni erre a dologra az ember, vagy nem. Vannak azért sokkal konkrétabb irányító tényező is az embernek, hogy ez az egyéni megszentelődésünket szolgálja azt, hogy odafigyelünk a lelkiismeretünkre. De az, hogy egy egész közösség tagjaként, például mi most itt, akik itt vagyunk ennél az asztalnál, itt a mikrofonok körül, mi már egy közösséget alkotunk. Lehet, hogy a lelkiismeret mindenkiben a szeretet mértéke szerint szólal meg, de éppen ezért kellenek egy közös értékek, ami alapján, amikhez viszonyítjuk magunkat. És különösen, hogyha nézzük ezt az egész emberi társadalom keretében, akkor látjuk azt, hogy itt ma 6 milliárd ember él a Földön. 6 milliárd embernek van lelkiismerete, ez egy 6 milliárd lelkiismeret, amely eléggé vegyes képet hoz létre, vegyesen mutatja az egész emberiséget. És vannak ugye ebben olyanok is, akik eltorzítják a lelkiismeretük szavát, akik félreértik a lelkiismeretük szavát, és nem tudják a helyes mértéket. Mert például ott van ez a muzulmán terrorista is, aki teljesen hitből, lelkiismerete szerint követi el a terrorcselekményt. Vajon ő akkor rosszat tett, vagy nem tett rosszat? Hát a lelkiismerete kötelező szavával tette a dolgait. Ugye ez azért elgondolkodható. Tehát valahol ő egy kicsit félreértette a lelkiismeretnek a küldését, a feltétlen ragaszkodást és a hitterjesztését. Ugye rossz eszközöket használ, tehát valahol ő téved, bár a lelkiismerete az jó volt. Éppen ezért kell egy alapvető irányelv, egy külső értékrend, ami alapján az ember értelmezheti a lelkiismeret szavát. Hát nekünk keresztényeknek, fiatal keresztényeknek mi ez az értékrend? Mi ez a központ, ami meghatározza a dolgokat? Hát ugye, kezdjük el akkor. Ugye Isten megteremti az embert. Ugye magára hagyja, egy idő után az ember elbukik. Ugye ezt látjuk Ádám és Éva történetének az elbeszélésénél. Isten kiválaszt utána egy népet, akit ugye saját népének mond, szövetséget köt vele, és azt mondja, hogy ha hűségesek vagytok hozzám, akkor ti a jó úton jártok, megtartjátok a szövetségemet, akkor én a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem. És ugye itt mi volt az alap? Mi volt az, ami a választott népet úgy egyétette, egységesítette?
Isten követése, Jézus követése.
Hát ugye ott még nem volt Jézus, de Isten követése, ami miben nyilvánult meg a választott nép részéről?
A hitben.
A hitben, hogy ők, ugye környező világban több Isten hit volt, hogy ők egy Istent, Jahve Istent szeretik és tisztelik. Aztán a külső cselekedetékben ezt hogy mutatták meg?
Megtartották azokat a parancsolatokat, amiket a szövetségkötés alkalmával Isten elmondott nekik.
Így van, a szövetségkötéskor kaptak törvényeket, a 10 parancsolatot, ugye Mózes 2 kőtáblája, ugye, ami konkretizálta azt, hogy szeresd az Istent, csak őt szeresd, csak őt imád, szenteld meg az Úr napját, atyádat, anyádat tiszteld, ne lopj, ne ölj, stb. Stb. Ugye? Ott volt konkrétan megfogalmazva, hogy ha ezeket megtartod, tulajdonképpen akkor a lelkiismeretet szavára hallgatsz, tulajdonképpen Isten követésében vagy, hűséges vagy a szövetséghez, hűséges vagy Istenhez, tehát boldog és békés életed lesz. Ugye, aztán ugyanezeket megélték a rítusban is, ugye a liturgiában is, ugye áldozatokat mutattak be a bűnökért való bocsánattal, bocsánatért, hogy megbocsáss Isten a bűnöket, kiengeszteljék őt. Ugye? Tehát a választott nép így valósította meg a helyes utat. Elegendő volt ez? Az ószövetségi hűség. Egyáltalán meg tudták ezt tartani a választott nép tagjai?
Hát nem tudták annyira megtartani, mert volt ez az aranyborjú, ami a bálványimádás volt, és már akkor is így, hát ilyen félreértelmezés volt szerintem inkább ez, és egy ilyen aranyból készült tárgyat imádtak, és ez már szerintem nem a hűség jele.
Igen, tehát pont már kezdetekkor, igaz, hogy még akkor nem érkezett le a 10 parancsolat a hegyről, mikor az aranyborjút tették, de igazából pontosan ezt a lelkületet mutatja, hogy az ember azért mégiscsak saját maga akarta meghatározni azt, hogy
mit követ?
Mit követ, igen. Tehát nem nagyon viselt el az ember a kívülről jövő, ismeretlentől jövő utasításokat. Tehát már pontosan ez az aranyborjú jelenet, már pontosan ez azt vetíti elő, hogy az emberek nem igazából tudnak és akarnak hűségesek lenni ez a szövetséghez. Egy egészen más, drasztikus belenyúlás kellett a történelemben, és ugye ezt tette meg ugye Isten azzal, hogy Krisztus megtestesült közöttünk. Én most már nem arról van szó, hogy törvények, meg felsőbb hatalmasságok akaratát kell nekünk cselekednünk, hanem Krisztus megtestesülése azt hozta létre, hogy mi már egy élő szemét, aki megvalósítja a tökéletest, az ideális dolgot, ővel vállaljunk sorsközösséget, őt kövessük. Hogy most már ne csak törvények, meg személytelen dolgok írják elő, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ne csak egy belülről jövő sejtelmes szó, vagy érzés, hogy most rosszul érzem magam, akkor rossz, hanem egy élő, létező valóság, Jézus Krisztus, aki példaként áll előttünk. Ugye? Hát, itt a hittankönyvünkből olvassuk fel itt a kijelölt részt, ami arról szól pontosan, hogy ez a címe is ennek a résznek, hogy Krisztus a mi példaképünk. Ami kifejezetten elhívja fel a figyelmet, hogy a mai kor újdonsága, Krisztus megtestesülése után élő népnek az újdonsága az, hogy van kit követnünk. Nem törvény holdbetűi uralkodnak rajtunk, hanem az élő Jézus Krisztust követhetjük. Hát nézzük meg, hogy mit jelent ez a Krisztus követés. Mit kell tennie egy Krisztus követőnek, egy krisztusi tanítványnak?
Megismerem Jézus életét, tanítását, olvasom az evangéliumokat, megismerem az egyház tanítását, amelyben Krisztus él és működik tovább, és a megismert igazságok szerint próbálom alakítani az életemet. Megtanulom Jézustól, hogy ő mit tart jónak, helyesnek, ő hogyan viselkedett az egyes élethelyzetekben, mit várt az őt követőktől, és ez befolyásolja magatartásomat, mindennapi apró választásaimat és fontosabb döntéseimet.
Ezt azt hiszem elég egyértelmű, hogy mit jelent a Krisztus követés. Mondjuk azért ezt miből ismerjük meg? Tehát honnan tudjuk azt, hogy hogyan élt Jézus, milyen volt az ő élete, mit tanított, ugye? Az
evangéliumokból.
Tehát aki akarja tudni, hogy hogyan kell helyesen élni, mi az első és legfontosabb tette?
Hogy olvassa az evangéliumokat.
Így van. Különben is mi a Szentírás? Isten szava, ugye? Lelkismeretről mit mondunk? Isten szava Isten bennünk. Szava. Ami nekem úgy szól, a Szentírásban is ugyanúgy az Isten szava szólal meg, és ad konkrét utasításokat, konkrét példákat, és különösen olyan példát ad elénk, ami élő valóság, ugye Jézus Krisztus.
Ha valaki látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, meg tudja róla, hogy Jézus él, és boldog-e az ember, ha szeretetben él. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus.
la 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 la. Ha valakit nézi a két szemem, ha valakit fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és jó, hogyha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen.
Mit olvastunk még? Ez, hogy ő evangéliumokban megpróbáljuk megismerni Jézus életét, akkor látjuk azt, hogy ő mit tart jónak, mit tart helyesnek, meg hogyan vélekedett egyes élethelyzetekben. Különösen a tanítványoknak a meghívásáról szóló részek azok, amelyek úgy valahol átadják és bizonyítják nekünk, vagy tanúsítják nekünk azt, hogy mit jelent a Krisztus követőinek az élete. Legszebb rész az, amikor Keresztül János ott áll a Jordán partján, hogy hirdeti azt, hogy térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa, közeleg a messiás. Egyszer csak mutatja, ott van mellette András meg János, akkor jön a Jézus messze. És akkor egyszer megszólal János, hogy nézzétek, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát, hogy András és János felkapja a fejét, és akkor elmennek. Akkor oda mennek Jézushoz, és anélkül, hogy bármit is úgy látnának, vagy tapasztalnának, vagy fel tudnák fogni, még akkor nem tudták, hogy ő Isten, semmi fogalmuk nem volt, hogy ki a messiás, tudták azt, hogy szabadító lesz, felkent lesz, és kész, ennyi. De az, hogy ő lesz az Isten fia, aki megtestesült, még fogalmuk nem volt. Oda mennek, és megkérdezik tőle, hogy Mester, hol lakol? Gyertek, nézzétek meg. És azt írja az rész, hogy Szentírás rész ebből, hogy aznap nála maradtak. Ami tulajdonképpen előre vetíti azt, hogy a Jézusnak a tanítványai azok nem csupán az, hogy valami ismeretet szereznek róla, hogy megnézik, hogy látják, hanem arról van szó Krisztus követésben, hogy sors közösséget vállalnak vele. Ott maradtak aznap nála, és később aztán meg vele töltik az egész 3 évet. Teljesen ott vannak Jézus körül, ugyanazt teszik, mint ő, ugyanazt hallgatják, ugyanarról beszélgetnek, ugyanúgy imádkoznak, teljes egységben vannak, sorsközösséget vállalnak. Ugye az Ószövetségben az volt, hogy oda ment a kis tanítvány, leült a mester mellé, megtanult írni, olvasni, megtanult a törvényeket. De igazából nem volt más kapcsolata a mesterrel, a mestert tekintélynek elfogadta, és megtanulta a törvény betűit. Amit vagy tudott alkalmazni magára, vagy nem. Ellenben Jézus tanítványai, azok ugye megtapasztalják, hogy Jézus úgy tanít, mint akinek hatalma van, a sajátját adja át, és ugye ők ott maradnak vele 3 évig. Felhagynak mindennel. Ott hagyják a hálóikat, ott hagyják az addigi életüket, jó, persze néha hazamennek, és teljesen közösséget vállalnak Jézussal. Ugye? Tehát ugye, hogy Jézus, amikor beszél a mennyek országáról, ugye mondja azt, hogy a kereskedő, ugye, aki igaz gyöngyre eladja mindenit, aztán oda megy, hogy megverse ezt az igaz gyöngyöt. Ugye, tehát a tanítványok is ott hagyják az egész életüket, mindent, hogy Jézushoz kapcsolódjanak, bele együtt legyenek. Hát ha azt mondjuk, hogy a Krisztus követés a helyes élet, az a közösségvállalás követése Jézusnak, akkor meg kell néznünk akkor, hogy össze kell fognunk, hogy akkor mi Jézusnak az értékrendje. Ugye Máté evangéliumának 5. fejezetében van a hegyi beszéd, ugye, ami azzal kezdődik, hogy
boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalja őket. Boldogok, akik szelidek, mert övék lesz a föld. Boldogok, aki éheznek és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívhatják őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttem a prófétákat is.
Ugye, tehát Jézus a hegyi beszédben fejti ki legrészletesebben az erkölcsi tanítását, itt fogalmazza meg Isten országának az alaptörvényeit. Ugye, kereszthordozásra szólítja fel a tanítványokat, ugyanakkor, mert a kereszthordozás mellett ugye boldogságot hirdet, és azt ígér neki. Ugye azt ígéri, hogy aki nyomába szegődik, annak olyan boldogságban lesz része, amelyet ez a világ nem adhat meg, de el sem vehet. Ugye, ennek tökéletes beteljesedése majd az örök életben válik valóra, de már itt a földön megiszlelhetünk belőle valamit. Fiatalok ugye sokszor szokták megkérdezni, hogy hát igen, igen, atya, de most miért boldog az, aki sír? Meg miért jó annak, akit üldöznek? Ezt most mi is feltehetnénk, hogy miért jó nekünk Krisztus értékrendjét követni, amely kicsit azért elég más, meg teljesen más, mint ez a világ.
Mert ha ezt követjük, akkor elnyerjük a mennyek országát, és boldogak leszünk az örök életben.
Így van, mert a boldogság tulajdonképpen nem ez a földi boldogság, hanem ugye ezen a földön túli, ezen a természetesen túli valóság az örök élet. Van ez a jó példa, amit előtte olvastunk, hogy aki a 10 forintost közel teszi a szeméhez, elég nagynak fogja látni azt a 10 forintost, de eltakarja az egész világot. Tehát, hogyha mi ragaszkodunk a földi értékekhez, mert pusztán ezeket tekintjük valóságnak, és ez akarunk ragaszkodni, akkor nem látjuk meg a mögöttes részeket. Most Blankát kérjük fel, hogy olvassa fel, hogy tulajdonképpen az üdv történet legjelentősebb eseményében, a megtestesülésben is már valahol ez a lelkület mutatkozik meg. Olvasd, Blanka!
Mária a betlehemi barlangistálóban olyan nyomorúságos körülmények között hozta világra a gyermekét, hogy annál kietlenebb, sivárabb, rosszabb viszonyokat alig lehet elképzelni egy várandós anya számára. Ezek a mostoha körülmények mégsem tették tönkre Szűz Mária és Szent József kapcsolatát, sőt Jézus születésének napja 2000 év óta a béke, a szeretet és a boldogság ünnepe az egész világon.
Tehát Jézus ezzel a 8 boldogságos értékrendjével tulajdonképpen megtanít minket lemondani az anyagiakhoz való rendetlen kötődésről, ragaszkodásról, akaratunk, igazunk minden áron való érvényesítéséről, a mások feletti ítélkezésről. Cserébe mit ajánl fel? A tiszta szív békéjét, örömét, nyugalmát, ajándékait és vigasztalását. Megmutatja nekünk az atyát, akinek gondja van ránk, aki szeret és hazavár bennünket, aki hajunk minden szálát számon tartja. Ez annak az erős embernek a szerítsége, aki parancsolhatna, de kér, aki üthetne, de simogat, aki megszégyeníthetne, de vigasztal, aki leinthetne, de meghallgat, aki haragudhatna, de megbocsájt. És tulajdonképpen Jézus valahol ezt az értékrendet egyetlen egy mondatba, egyetlen egy parancsolatba sűríti össze. Melyik ez, Petra?
A főparancs.
A főparancs. Ugye a főparancs az összefoglalása a többi parancsnak. Ugye az összes többi parancsnak az összefoglalása. Miért? Hallgassuk meg erről is egy kis felolvasást Petrától.
Ha ugyanis valaki valóban szereti az Istent, akkor nem csak azért imádkozik, jár templomba, mert ez parancs, az elmulasztása pedig bűn, hanem mert az imádság, a szent mise, a szentségek találkozási alkalmak Istennel, akit szeretünk, akivel meg akarjuk osztani életünk minden gondját és örömét. Ugyanígy, ha valaki valóban szereti embertársát, akkor jót akar neki, segíti, szívesen van együtt vele. A szeretet azt is jelenti, hogy őszinték vagyunk egymáshoz, ügyelünk más tulajdonára, nem okozunk fájdalmat, tehát szeretetből megtartjuk egyúttal a parancsokat is.
Szóval a Krisztus követést az ős keresztények is legfőbb vallás-erkölcsi feladatként élték meg. Minden megkeresztelt embernek feladata az volt, hogy minél tökéletesebben megvalósítsa saját életében Krisztust. Mind jobban hasonlóvá váljon hozzá. És ez a feladat nem csak azoknak a feladata, akik ismerték Jézust a tanítványaké, nem csak azoknak a feladata, akik közel éltek Krisztus korához, hanem ez a mai fiatalnak is, a mai mindenkor, minden keresztényének ez a feladata. Tudjuk azt, hogy kétségtelen nagyon nehéz megvalósítani ezt a Jézusi eszményt, csak többi kevésbé tudjuk ezt megközelíteni is. Egyedül Jézus tudta teljesíteni maradéktalanul az atyának az akaratát, de mégis törekednünk kell az eszmény felé. Gyengeségeink, bűneink, korlátaink ellenére vállalkoznunk kell Isten akaratának teljesítésére. Az atya kegyelmével elénk siet, és ő teszi teljessé bennünk a megkezdett jót. És nekünk ebben kell bíznunk. Nem önmagunkban, nem a saját erünkben, hanem a kegyelemben, amit kapunk az Istentől. Tehát nekünk törekednünk kell minden körülmények között a krisztusi eszmény megvalósítására, és ha nem megy, nem csüggednünk kell, nem lemondanunk kell erről a dologról, hanem bíznunk kell, hogy Isten ezt a megkezdett jót, ami törekvéseinket tudja teljesíteni. Mit mondott Gábriel angyal Máriának? Ugye azt, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát bízunk benne. És ha mi tényleg ezen az úton kitartunk, csalódás nem érhet bennünket. Harc, küzdelem van, de mit ígért Jézus? Boldogok, akik sírnak, ugye boldogok, akik küzdenek, mert majd megelégítetnek, ugye elérik a teljességet, övék lesz majd az Isten országa. Hát köszönjük meg, és kérjük egyben ezt az útmutatást Jézustól, az Isten fiától, aki a Szent Lelke által itt van és irányít bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Arszakra Fesztivál irodalmi programjait ismertetjük. Az esemény fő média támogatója, rádiónk a Szent István Rádió. Végül pedig beszámolunk a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Báb Színház évadnyitó társulati ülésén elhangzottakról is. Rövid ajánlunkban most Szűcs Rékát, a Báb Színház igazgatóját hallják.
Elindítottuk az évadot, nagy-nagy gőzerővel bele is vetjük magunkat a munkálatba, hát szokásunkhoz híven, és hát az évet egy plics-plac csecsemőszínházi előadás felújításával fogunk kezdeni, melybe két új beálló is kerül, Bence Mónika és Bankó Bence személyében. Itt apró megjegyzés, hogy ami a különlegessége ennek a helyzetnek, hogy Bence Mónika nem csak beáll a darabba, hanem ő a darab rendezője is, szóval ez egy ilyen plusz kihívás lesz a számára, és velük fogjuk majd kezdeni az évadot.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő történelmi sorozatunk mai adásában II. Márton egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Hát például megtette azt, hogy 30 fős káptalant leredukálta 20 fős káptalanra. Nyilvánvaló, hogy ez a birtokokat nem érintette, de nyilván azért 20 embernek kevesebb ellátással is beéri, mint 30 ember, csak hát ugye, ahogy mondtam, mellettük még egy csomó egyéb pap is teljesített szolgálatot a káptalan mellett. Viszont az anyagi ügyek azok nagyon fontosak voltak más szempontból is.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Kvasinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Majd sírtok és kínotokban fogatokat csikorgatjátok, amikor azt látjátok, hogy ősatyáitok, Ábrahám, Izsák, Jákob és az összes proféták mind ott vannak az Isten országában, titeket pedig kizárnak belőle. Olvasom a Lukács evangéliumban. Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak Jézussal találkozni, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Aranyszabály, hogy az embereket nem nézeteik szerint szabad értékelni, hanem aszerint, hogy nézeteik mennyire nemesítik meg őket. Meg lehet, hogy az ember annyira el van telve látszólagos életszentségének tudatával, hogy nem veszi észre a kárt, amit másnak okoz. Ez főleg olyankor történik meg, ha szinte kicsinyesen ügyelünk, hogy megtartsunk minden jelentéktelen szabályt, de megsértjük az ember szeretet nagy keresztény parancsát. Életem Ura Istene, égest ki belőlem a semmittevést és a búskomorság hajlamait, a feltűnési vágy és a fölösleges beszéd kívánságát. Add szolgádnak a tisztaság, az alázat, a nagy lelkűség, a béke és a szeretet lelkületét. Uram, add meg nekem, hogy bűnös voltamat mindig jobban megismerjem, és fele barátomat el ne ítéljem. Légy áldott mindörökké.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt mind minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.